És vendégemmel, Tóthné Almási Mónikával, aki a Kórház Suli társalapítója és vezetője. És amikor én még a műsor előtt promóztalak téged, akkor azt mondtam, szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Szoktam folytatni, anélkül, hogy köszönök, szóval szia. Én azt mondtam rólad, hogy a saját kórházpedagógusi életedből, létedből és az ottani tapasztalatokból jött a Kórház Sulinak az álma. És már ez azért jó 10 éve volt, de ha egy néhány perc erejéig visszaemlékezhetünk, hogy ez hogy volt, és leginkább úgy, hogy ezt te teszed, meg nem én, hogy csak meséld el, hogy mi volt ez, ami téged ebbe az irányba vitt.
Akkor közel 25 évet ugrunk vissza az időben, meg a naptárban, amikor egyszer csak elkezdtem a Madarász utcai gyerekkórház onkológiai osztályán dolgozni kórházpedagógusként. Mindezt úgy tettem, hogy kórházpedagógia, akkor egyáltalán nem volt ismert szelete a magyar köznevelési rendszernek, és ma is nagy munkánk van abban, hogy ez elkezdjen a köztudatba beépülni, és hogy elkezdjünk azokra a gyerekekre, fiatalokra gondolni, akik a betegségük miatt akár éveken keresztül nem tudnak iskolába járni, és így kimaradnak, lemaradnak, az egész világuk fenekestől fordul fel, és nem csak az övék, hanem a családjaiké is. Ugye ez egy teljesen céltalan fájdalmakkal, félelmekkel teli, önbizalomvesztéssel járó, és a társas kapcsolataiknak a teljes elvesztésével járó időszak. Én ott akkor az onkológiai osztályon azt láttam, hogy ezeknek a gyerekeknek sokkal többre van szükségük, mint a lexikális tudásnak az átadására, és nem csak a gyerekeknek, hanem a szüleiknek is, az őket körülvevő környezetnek, és elkezdtem ott felépíteni egy saját rendszert, amiből azért az ötleteket, a napi tapasztalataim adták, illetve külföldi tapasztalatokat igyekeztem összeszedni, és elkezdtem az ottani életet átalakítani. És persze amellett, hogy készültünk, megtanulgattunk, amellett azért a legnagyobb célom az volt, hogy ezek a gyerekek visszakapják ott az én erejüket, a kedvüket, hogy célokat tudjanak kitűzni, hiszen annak, hogy a betegség ideje alatt is a régi életüknek a legfontosabb részét folytatni tudják, annak egy elképesztő üzenete van, amiben bele se gondolunk. Ha én a betegség alatt is azt mondom, hogy jöttem tanulni, és neked tanulni kell, akkor azt üzenem vele, hogy neked lesz holnapod, te meg fogsz gyógyulni, én hiszek abban, hogy te leküzded ezt a betegséget, és vissza tudsz térni az iskolába. De hát ez azért ennél egy sokkal komplexebb feladat, és ennek a komplexitását kezdtem el összeszedni, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy ez tényleg meg tudjon történni. Ez egy nagyon sok szereplős történet, több szektoron átívelő, és hát ezt kezdtük el felépíteni a Kórház Suliban.
És ez az, ami már legalább 10 évre visszatekint, az én emlékeim szerint, és én azt mondtam, hogy szerintem egy szenzációs kezdeményezés, ami kívülről sikert sikerre halmoz, belülről biztos nagyon nehéz, meg ezek a különböző mérföldkövek, mire eljönnek, abban nektek nagyon sok verítéketek van, de hogy ugye az egy bizonyított dolog, hogy ez, amit te mondtál, hogy cél van, hogy tanulni kell, ez segíti a gyógyulást. Tehát magát a folyamatot, én úgy tudom, hogy erre már vannak statisztikák, hogy ez bizonyítható, hogy az ilyen jellegű aktivizálás az aktivizálja a szervezet regeneráló képességét is.
Igen, ez egy pszichológiailag bizonyított tény, hogy a megküzdésben segít, hogyha az embernek céljai és jövőképe van, és aktívan részt vesz. Azt vizsgálták, hogy ez mennyire tudja segíteni például az együttműködést a gyógyulási folyamattal, az orvosokkal való együttműködést. Hát ezt magunkról is jól tudjuk, hogy amikor betegek vagyunk, és rosszul érezzük magunkat, akkor fekszünk az ágyban, és itt a világ vége, de ha egy anyuka beteg, és egy anyuka érzi rosszul magát, és gondoskodni kell közben a családjáról és a gyerekeiről, akkor mégiscsak ki kell az ágyból, és mégiscsak elkészül a vacsora is, és az a holnapra is erőt és energiát ad. Tehát nagyon fontos, igen, hogy életünknek ebben a nagyon nehéz időszakában is, még ha csökkentett erőforrásokkal is, de amik vannak, azokat keressük meg, és kezdjük el használni. És hát mi más egy nagyon jó eszköz, mint egy gyerek életében a tanulás, az iskolai közösséghez való tartozás és a visszatérés reménye az iskolai közösségébe.
Na, akkor induljunk innen. Tehát ugye, amikor valaki tartós ápolásra szorul, akkor ugye kiesik a közösségből is. Én szoktam hozni azt a példát, hogy amikor én gimnazista voltam, volt egy osztálytársam, aki egyszer csak eltűnt, tehát egyik napra a másikra nem jött iskolába valami betegség miatt, és hosszan nem jött. Mi nem hallottunk róla, és egy idő után nem is hiányoltuk. És amikor visszaérkezett, akkor innen, tehát a mostani fejemmel, ha visszagondolok, akkor pontosan azt a magányt és talajvesztettséget látom az emlékeimbe, amiről te beszélsz, és sokszor gondoltam arra, hogy kinek is, tehát ez vajon, hogy, tehát kinek is kellett volna ebben összekötni minket, vagy nekünk hogy kellett volna ebbe empatikusak lenni, hogy ő ne veszítse ezt el, és legyen is hova visszajönni, és aztán nem is emlékszem, hogy aztán végül mi lett, tehát, hogy ő végül iskolát váltotta, vagy osztályt ismételt, nem emlékszem. Szóval, hogy ennyire, érted, saját életemből is ködbe vész egy ilyen történet, na ma már ez a ti segítségetekkel nem így van.
Hát innen indult a kórház sulinak az ötlete, hogy én kórházpedagógusként a kórházban lévő gyerekekkel működtem együtt. Közben meg azt láttam, hogy van egy olyan holttér az ő gyógyulásuknak, ahol egyáltalán nem látszanak. A kórházból már hazamentek, tehát az egészségügy levette róluk a szemét. Uh-huh. Iskolában meg még nincsenek, tehát a pedagógusok meg azt gondolják, és az iskola, hogy ő gyógyul. Közben azt látjuk, hogy az egészségügy is arra törekszik már, és egy csomó protokoll, az otthoni rehabilitációs időszak azért nagyon meghosszabbodik, és közben ők otthon vannak, anélkül, hogy bárki tudna róluk. A jogszabályi háttér megvan a köznevelési törvényben, hogy ezeket gyerekeknek kötelezőket ellátni, és hogy joguk van a tanuláshoz. Azonban pont ezért emiatt a szektorköziség miatt, hogy itt az egészségügy és az oktatásnak a szereplőinek kéne együttműködni, és ez nem tud megvalósulni, vagy eddig nem tudott megvalósulni, ezért most már tettünk rá törekvéseket, hogy ez megvalósuljon.
Ezt a részt akartátok ti.
És erre született meg a kórházsuli, hogy legyen egy híd, építsünk fel egy hidat, ami a kórház és az iskola között van. Tehát mi a gyerekekkel akár már a diagnózisnál, a diagnózis után találkozunk, ugye? A kórházi kapcsolataink révén megérkeznek hozzánk a szülők, a gyerekek, az igények, és végigkísérjük őket az otthoni időszak alatt. Az otthoni időszakban mi önkénteseket képzünk, akik főként egyetemisták, de vannak középiskolásaink is. Velük kezdődik meg a közös tanulás, felvesszük az iskolával a kapcsolatot, tehát az iskola is megérkezik a képbe, hiszen a végső cél az, hogy ezek a gyerekek iskolába járjanak. Uh-huh. Úgy nagyon nehéz iskolába járni, hogyha évek kimaradnak, ami, hát ahogy említetted, azt se tudják az osztálytársak sem, és a pedagógusok sem, hogy igazán mi történik. Illetve még a visszatérés folyamatát is támogatjuk, hiszen a belépés az iskolába az egy nagyon rögös és nagyon nehéz dolog, mert hogy
és ezek ilyen különleges osztályfőnöki órák, ez akár videócset együttlét, na, hát majd mindjárt megtanulok beszélni, szóval, hogy érted, mit akarok mondani, tehát, hogy ebben, igen, az időszakban, amíg ő otthon van, de már adott esetben készülődik vissza, vagy még tanul, van úgy kapcsolat a közösséggel, hogy a közösséggel, tehát nem egy-egy tagjával, hanem az, hogy vannak arra kiemelt figyelem, hogy most figyeljünk arra, hogy ő vele mi van, kapcsolódjunk össze, és ma már ezt a technika lehetővé is teszi, és ti ebbe ott vagytok, moderáltok, mediáltok?
Igen, ennek azért a módszertanát keresgéljük, és ezt nagyon fontos tudni, hogy ahány gyerek, annyi út, annyiféle megoldás van. Vannak olyan gyerekek, és ez a legoptimálisabb eset, amikor az osztálytársakat felkészítjük a segítésre, és ez igazából a nagy vágyunk, hogy már a betegség kezdetekor az osztálytársak és a pedagógusok megfelelő információk birtokában jól tudjanak segíteni.
Hát igen, ez is egy külön
dolog. A nyáron egy nagyon izgalmas könyvet adtunk ki, az a címe, hogy Kórházból suliba. Ez egy ausztrál kiadványnak a magyarra adoptált változata, és kimondottan ez egy módszertani segédanyag, főként pedagógusoknak, de szülőknek is, arról, hogy a betegség alatt ők hogyan tudnak ott lenni a gyerekek mellett, és hogyan tudják segíteni a tanítványaikat, meg a barátokat abban, hogy ők jól tudjanak segíteni, hiszen Nem másért marad el ez a segítség, mint a tudás és az információ hiányában. Mindenkiben falak vannak, kérdések és félelmek, ezeket nincs, aki megválaszolja. A gyógyuló gyerekek nem tudják, hogy mit mondjanak, hogy mondhatják, és kinek mondják. Az osztálytársak nem tudják, hogy mit ér kérdezni, mi az, amivel nem bántom meg. Ha háromszor már jelentkeztem nála, és ő nem válaszol, akkor negyedszerre is ér jelentkezni, és így csúsznak szét ezek a kapcsolatok. Tehát ezzel támogatjuk ezeket a gyerekeket, vagy most már ezzel a könyvvel. Tehát a legideálisabb, amikor mondjuk egy osztály végig tudja kísérni ezt a folyamatot, és a gyerekek tényleg fizikailag is akár, vagy hát online formában is részt tudnak venni bizonyos órákon, vagy a közösségi megmozdulásokon. És akkor van egy másik változat, amikor ugye hozzánk különböző időszakokban érkeznek a tanítványaink, tehát van, amikor már így a visszacsatlakozás vége felé, szóval a betegség vége felé, amikor már a visszacsatlakozás jön, és ilyenkor keressük meg a szülőket és az iskolákat, és ajánljuk fel ezt az úgynevezett rendhagyó osztályfőnöki órát, amikor pedig elmegyünk az osztálytársakhoz, meg a közösségekbe, a pedagógusokhoz, és mesélünk nekik arról, hogy mi minden történt a betegség alatt. Ez egy nagyon izgalmas történetek ezek különben. Tehát ebből tele vannak a gyerekek kérdésekkel, olyan kérdésekkel akár, hogy tehát ami mondjuk a külsőre tud vonatkozni, hogy miért égett a bőröd, miért hiányzik a hajad, miért így nézel ki, miért úgy nézel ki, de közben egy csomó egzisztenciális kérdéssel is. Tehát, hogy mit éreztél akkor, amikor, vagy hogy tudtál valamit megküzdeni, amikor megtudtad, hogy bármelyik pillanatban vége lehet az életednek. És ugye ezt mindenki a saját életére is leforgatja.
Hogyne.
És ebben a pillanatban egy olyan elképesztő tabu ékelődik be közé és az osztálytársa közé, amit mi, hogyha felnőttek, nem szedünk ki, akkor ez ott marad.
Nekem pont ez jutott az eszembe, hogy szednénk ki, mikor nekünk is ott van.
Hát igen, tehát ez azért ez a félelmünk, hogy egészségesen maradjunk, ez azért egy örök kérdés az életünkben. De hogyha erről tényleg tudunk beszélgetni, akkor kapuk nyílnak meg. És akkor ez az egyik fele a beszélgetéseknek, a másik pedig az, hogy azért tudni kell, hogy a betegségek nem csak pusztán önmagában, magáról a fizikai tünetről szólnak, hanem egy csomó más dolog is megérkezik hozzá. Sokszor készségek, képességeik vesznek el ezeknek a gyerekeknek, például egy agydaganat után ugye a memóriájukban, a munkatempójukban, egyéb agyi funkciókban a nehézségek, azért komoly szociális nehézségek a magánytól, az izolációtól, pszichés problémák, depresszió, önértékelési zavarok, tehát mind ezzel a csomaggal térnek vissza ezek a gyerekek az osztályba, ahol meg közben ment az élet. És azt is meg kell érteni például az osztálytársaknak, hogy amikor mindenkinek tilos a fényképezőgép vagy a telefonját használni mondjuk az órán, akkor ez a gyerek miért tudja ezt használni, és miért tudja lefényképezni a táblaképet, vagy miért kap kétszer annyi időt arra, hogy megírja a dolgozatot. Mert hogyha ezek nem kerülnek kimondásra és magyarázatra, akkor ez ismét egy csomó kérdést és ellenszenvet tud felvetni az osztálytársakban.
De ha meg igen, akkor meg annyira csodálatosan és gyorsan vissza lehet kerülni, nem?
Mert én
azt gondolom, hogy a gyerekek, főleg ha tisztában vannak azzal, hogy a másiknak bizonyos szempontból segítségre van szüksége, akkor ők segítenek, akkor ők akarják együtt csinálni, akkor ők húzzák a másikat.
Hát ez az a fantasztikus dolog, amikor a beletett energiának a sokszoros eredménye van, ilyen kevés van az életben, de hogy ez tényleg egy ilyen dolog, hogy
sokkal gyorsabban megy a
Néhány óra magyarázattal már is mindenki tud mindent, és különben ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem a tantestület tagjaira is.
Tehát
ott sincs információ áramlás, hiába érkezik meg mondjuk egy szakértői vélemény arról, hogy ennek a gyereknek szüksége van, vagy mondjuk inkább szóban kérdezzék, ne írásban, mert azok a funkciói elvesztek, hogyha ez nem érkezik meg, és nem érti minden pedagógus, és nem használja minden pedagógus az eszközöket, amivel meg tudná könnyíteni a tanítványának az életét, akkor sokszor ezek a gyerekek ki is pörögnek. Utána jönnek megint a pszichoszomatikus tünetek, ez fáj, az fáj, így fáj, úgy fáj, és akkor megint valami miatt a kórház a vége. És akkor sok-sok ilyen kórház után pedig elhatározásnál jutnak a családok, hogy hát lehet, hogy ez az egyéni tanrend, majd ebben szépen lecsörgetjük ezt a pár évet, ami még hátra van az iskolából, de ugye ennek meg azért óriási hosszú távú hatásai vannak, hogyha valaki teljesen a szociális kapcsolatait felszámolja már 18 éves korára.
Hát igen, és egyébként is most ugye ez a néhány év, az elmúlt néhány év ezt természetes módon megsegítette, hogy ezt a paradoxonnal éljek, hogy szóval, hogy azért nagyon sok helyről izolálódtunk, és a gyerekek is, meg ugye otthon a táblagéppel hány szülő mondta, hogy egész nap csak vízszínbe látta a gyereket, mert úgy tanult, úgy kapcsolódott ki, úgy élt szociális életet, úgy evett, úgy ivott, és úgy társalgott. Szóval, hogy erre amúgy is van már valami tapasztalat, nem kellene ezt mélyíteni nyilván.
Hát és nagyon izgalmas ugye, hogy ez elképesztően érinti az úgymond egészséges gyerekeket és fiatalokat is, ez az online világnak és az izolációnak az érzése.
Hát emiatt, az elmúlt néhány év miatt, igen.
És meg rengeteg minden átalakult közöttük, tehát nekünk nagyon, nagyon izgalmas azt látni, hogy amikor éppen most volt a múlt héten az egyik önkéntes képzésünk, és megkérdeztük, hogy ki miért csatlakozik a kórházsulihoz, akkor persze mindenkinek tapasztalatot szerezni, meg gyakorlatot, meg gyerekekkel lenni, meg segíteni, de hogy nagyon sokan közülük azt mondták, hogy ők szeretnének egy közösséghez tartozni. Ilyen azért 10 éve ritka volt, hogy mondjuk az egyharmada a csapatnak azt mondja, hogy ő egy közösséget keres, ahol kapcsolódhat emberekkel, és akkor ők olyan fiatalok, akik iskolába járnak, egyetemre, meg középiskolába járnak.
Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Almási Mónikával, a Kórházsuli Alapítvány társ alapítójával és vezetőjével. Zene után jövünk, maradjatok ti is.